Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim fennállva Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárunk első versét. A 89. Zsoltár első versét énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet testvéreim, és dicsérjük tovább Istenünket, énekeljük a 468. dicséretünknek mind a 6 versét. 468. dicséretünket énekeljük elejétől végig, az első vers így kezdődik, zengd Jézus nevét, zengd világ, őt angyalok áldjátok. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok meg, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét, úgy, amint írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelében, a második rész 14. versétől a harmadik rész 6. verséig a bibliai szakasz felolvasását ülve hallgassa meg a gyülekezet. A megnevezett szent helyen a második korintusi levél második részének 14. versétől a harmadik rész 6. verséig így olvassuk Istenünk írott igéjét. Hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk Isten előtt Krisztus által. Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánlólevelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg, ami alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy a szívünkben gyümölcsöt teremjen. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a te drága népedet, az Anyaszent Egyházat, a helyi gyülekezetet, amelyben közösségben igédet rendszeresen hallgathatjuk, és az életünk zsinór mértéke lehet. Köszönjük, hogy hétközi alkalmakon, vasárnapi Isten tiszteleteken egy gyülekezet azért hajol igét fölé, hogy abból erőt merítsen terhek hordozásához, feladatok elvégzéséhez, szolgálatához, az evangélium hirdetéséhez. Köszönjük, Urunk, egy gyülekezetben, gyülekezetünk minden tagját, a gyermekeket is, a felnövekvő nemzedéket, az ifjúsági csoportokat, a hitük megvallására, megerősítésére, konfirmációra készülőket. És köszönjük azt, hogy egy gyülekezetben igédet nem csak Isten tiszteleti alkalmon, hanem házi alkalmakon, gyülekezeti kirándulásokon, csendes alkalmakon is nyitott szívvel magába fogadja a te itt lakó néped. De köszönjük azt is, hogy ez az ige vigasztalás egy gyülekezetben is, a gyülekezetben elhunytak gyászolói számára, és mindannyiunk számára, akik egyházunk közösségében püspök lelkipásztorunkat gyászoljuk. Azt is kérjük, hogy legyen a te igéd erő beteg ágyak mellett gyógyító, orvosként állj meg, Jézus, add, hogy sokan egy gyülekezetben úgy is eljöhessenek házadba, hogy felépülésükért adnak hálát, itt a te színed elé járulva. És mindannyiunknak van saját olyan feladata, gondja, munkahelyen, akár távol, akár otthon, amelyet csak te ismersz, azokra is kérjük, legyen eligazító, helyrehozó, gyógyító a te evangéliumod, örömhíred. Az egy és ugyanazon örömhírt hirdesd ma is nekünk, hirdesd először is az ige hirdetőjének magának, és kegyelmedből az egész gyülekezetnek, a gyermek Sámuellel mondjuk, szólj, Urunk, hallják a te szolgáid. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük, testvéreim, a 165. dicséretünk első versét. A 165. dicséretünk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Halljátok az ígét, amint újraolvasom, kiemelve az imént hallott szakaszból a 2. Korintusi levél 3. részének 6. versét, ahol ezt olvassuk. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Eddig Istenünk írott igéje. Kedves testvérek, egy-egy ige hirdetésnél néha a lelkipásztor arról is vall, arról is szól, hogy miért éppen azzal az igével jön a gyülekezet közösségébe, különösen akkor, amikor elszakadunk az amúgy megszokott rendtől, a kalauz által ajánlott igétől. A mostani ige választásomnak nagyon egyszerű oka van. A testvérek közül sokan tudják, hogy a leendő lelkész nemzedékek képzésében vehetek részt, és a 2. Korintusi levéllel foglalkoztunk az én diákjaimmal, és nekem fontos a magam számára, mondom őszintén a gyülekezetnek, hogy az ígéről én ne csak tanítsak, ne csak amiatt olvassam, hogy mit mondhatok egy órán a diákjaimnak, hanem mit üzen nekem, milyen élő, az életemet megszólító mai gondolatai vannak, és ezért az általam megértett és engem megszólító igét remélem, és hiszem, és vallom is, hogy a gyülekezetnek is üzeni a mi Urunk. Ezért ezt az igét hozom a szeretett gyülekezetnek. Ennek az igének, a hosszabb felolvasott szakasznak itt a fejezet beosztás szerint most átnyúlt egy fejezet 2. rész végétől a 3. rész erejéig. Egy fő témája van, az egyetlen jó hír az evangélium, és így szeretnék szólni a testvérek között a szakasz alapján az evangélium hatásáról, az evangélium szolgáinak alázatáról, és az evangélium új szövetségi életet adó erejéről. A felolvasott szakaszban az evangélium hatásáról olvasunk először. Egy képpel találkoztunk itt, testvéreim, az illat, a jó illat, a felszálló jó illat képével, és amikor azt a kifejezést olvastuk, hogy hálát adunk Istennek, aki diadalra vezet, diadal menetben járat bennünket, a Biblia eredeti szövege szerint, egy ókori kép jelenik meg a szemünk előtt. A hadviselés képe ez, testvéreim, amikor egy győztes háborúból hazaérkezik a győztes hadvezér, és egy diadal menetben vonul be a fővárosba, hozza magával a legyőzöttek képviselőit, általában a királyait, és a megszerzett zsákmányt, kincseket, és a hazaváró nép jó illatokkal, füstölő szerekkel is fogadja a visszaérkező győzteseket. Megdöbbentő ez a kép, testvéreim, hiszen a második korintusi levelet ismerő gyülekezet, mindnyájan tudjuk jól, hogy éppen ebben a levélben vall az apostol rengeteg szenvedéséről, üldöztetéséről, hogy ugyanezt a képet használjam, hogy mennyire a külső látszat szerint nem diadalmenet az apostol élete. Ebben és csak ebben a levélben olvasunk arról, hogy hányszor szenvedett 39 botütést, hányszor szenvedett hajótörést, külső, első ránézésre minden az apostol élete, csak nem diadalmenet. Szenvedés, halál közeli állapot, amint ebben a levélben többször erre világosan utal az apostol. Mégis azt mondja, hogy az evangélium hirdetésének olyan hatása van, amit nem önmagáért, hanem Isten ajándékaként ő egy diadalmenetnek, jó illat fölszállásának tud nevezni. Mert igen, 2000 éve ez a csoda történik és folytatódik, hogy Krisztusnak szolgálatába szegődnek sokan. Az apostol használja ezt a szót, ne bántson bennünket, hogy Krisztus szolgájává, rabszolgájává válnak boldogan az ő követői, és a Krisztusnak ejt fogjul, az apostol szava ez is, gondolatokat, erődítményeket, embereket, amikor ő evangéliumit hirdet, a jó hírt, a megváltás örömhírét megosztja velük. Igen, harcászati kép, az evangélium győztes útjának képe ez, amelyet az apostol kegyelemből, a sokat szenvedő apostol száján, nagyon hiteles ez, így fogalmaz, az Úr Jézus Krisztus bennünket az evangélium hirdetésében egy diadal menetben járat, és mi, mint egy illat, úgy visszük oda az evangélium örömhírét, ami élő Istenünk színe elé. De lássátok, testvéreim, nézzétek, lássátok meg, hogy ennek az egy jó illatnak mégis az embereket két csoportra osztó hatása van. Súlyos kép következik, egyeseknek halál illata halálra, másoknak élet illata az életre. Mit jelent ez, testvéreim? Azt, hogy a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel, a jó hír, az evangélium, az örömhír, az egyetlen üzenet, és mégis aszerint, hogy ki milyen választ ad rá, két csoportra osztja az egész embervilágot. A jó hír menteni akar, üdvözíteni, de csak annak számára lesz üdvösség, aki befogadja, aki magát kegyelemre szoruló, bűnös embernek vallja meg, és el tudja fogadni, hogy helyettem, értem, miattam halt meg, megváltó halállal az én Uram Jézus. Az ilyen válaszoló számára élet illata az élete, életre, üdvösség az evangélium. De jaj, lehet nemmel válaszolni. És nézzétek, mi, akik a mi Urunk eleve elrendelését valló reformátusok vagyunk, mi mégis úgy látjuk és így valljuk, nem az Úristen zár ki senkit az evangéliumból, hanem magát zárja ki az, aki nemmel válaszol erre a felkínált kegyelemre. És igen, ennyire súlyos vízválasztó ez, a nemmel válaszoló magának elveszést, halál illatát szerzi a halálra. Egy jó hír van, a Jézus megváltó haláláról szóló örömhír, az evangélium, de ennek az egy jó hírnek kétféle válaszadási lehetősége van. Legyünk mi Isten kegyelméből a hálásan, boldogan, igennel válaszolók, akik számára ez az élet illata az életre. És igen, hirdessük ezzel a felelősséggel, testvéreim, és ezzel a szeretetteljes féltéssel a környezetünkben, ó, vigyázz, ige hallgató, aki a bizonyság tételünket hallod, nagyon súlyos dolgot vonhatsz magadra, ha nemmel válaszolsz. Nem könnyed hír az evangélium, jó hír, de élet-halál választó vonala is egyben. Ezzel a féltő szeretettel mond a környezetedben, hogy sürgető az igen válasza, ó jaj, aki hallod az én bizonyságtételemet, mikor majd te is ezt mondod tovább, tedd hozzá nyugodtan, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mert soha nem tudhatja a bizonyságtétel hallgatója, hogy lesz-e újabb és újabb alkalom, meddig mondhatja ki az igent. Igen, élet és halál vízválasztója az evangélium válaszadásának kérdése. Jó hír csak egy van. A Jézus kegyelmet, bűnbocsánatot, megváltást ajánl fel, de válasz kétféle lehet. Lehet őt befogadni megváltómként, és akkor az életet, az örök életet hozza el az evangélium, jó illat lesz az életre, és lehet, ó jaj, nemmel válaszolni, magam kizárni az üdvösségből, és akkor halál illata lesz a halálra. Nem fenyegetésként mondja ezt soha a Szentírás. Hadd mondjam, testvéreim, hogy még a Jelenések könyvében, ahol az ítéleteket villantja fel, ott sem az ijesztés véget teszi, hanem hogy felhívja arra a figyelmet, hogy az én válaszomtól mennyi minden függ, hogy be lehet társulnom az üdvözültek seregébe, és onnan, jaj, ki lehet zárnom magam. Hát így vigyük ezt az egy jó hírt, ekkora felelősséggel és komolysággal, akiknek csak tovább adhatjuk, ajánljuk fel a Jézus kegyelmét, és mondjuk el mindig, nem lehet közömbösnek maradni, nem lehet halogatni a döntést. Ó, testvérem, mondd ki minél előbb az igent az evangéliumra, hogy az élet illata legyen számodra is. De szól ez a szakasz, testvéreim, az evangélium szolgáinak alázatáról is. Egy csodálatos sóhajjal, egy kérdéssel szinte magunk előtt látjuk az apostolt, mikor elmondta az élet és a halál válaszút lehetőségét, hogy mi ezt hirdetjük meg, mint felajánlott kegyelmet a népeknek. Ó, kicsoda alkalmas erre! Magam előtt látom a pogányok apostolát, ezt a tényleg szellemi óriást, hogy ő mennyire kicsinek érezte magát, akkor mennyire inkább kicsinek kell érezzem én magam. És mi mindnyájan, akik kegyelembe fogadott gyermekei vagyunk Istenünknek, kicsoda alkalmas erre, hogy az evangéliumról bizonyságot tegyen, hogy tovább mondja. Az apostol kicsivel később, és ezért kellett a harmadik rész elejét hozzáolvasnom. A harmadik részben válaszolt, amikor világosan kimondta, ami alkalmatos voltunk, nem önmagunktól van, ő, Isten az ő fia által tett minket alkalmassá. Igen, amikor elviszed a jó hírt szeretteid, munkatársaid, környezeted közé, akkor mindig a féltő szeretettel, de nagy-nagy alázattal vidd. Te kegyelembe fogadott vagy, de ez téged soha nem tehet mások fölé, magadat fölé emelővé, büszkévé, gőgössé. Csak így, ezzel a szívvel viheted tovább az evangéliumot. Kicsoda alkalmas erre? Én önmagamban semmiképpen nem vagyok alkalmas, és mégis viszem tovább az evangéliumot. Ő, Isten alkalmassá tett erre. És itt is képeket használ az apostol testvéreim. Az ókorban nagyon jól ismert jelenség volt, ahol nem lehetett egy-egy SMS-t vagy e-mailt küldeni, távolba akár más országokba pillanatok alatt, hogyha valakit elküldtek egy hírrel, akkor ajánló levelet adtak mellé, és vitte magával mondjuk az antiókiai gyülekezet levelét, hogy Lisztrában, Derbében befogadják őt a testvérek. Az apostol a korintusi gyülekezetet alapító gyülekezet volt, ezt tudjuk jól az első korintusi levél elejéről. Ezért ezzel a képpel azt a lélekhez, szívhez szóló kérdést kell föltegye most a korintusiaknak. Csak nem szükségünk van még hozzátok, korintusiak, ajánló levelekre? Az ennek a kérdésnek a háttere, testvéreim, hogy a korintusi gyülekezetben sajnos kívülről érkezően voltak olyan tévtanítók, akik az apostol apostolságát is kétségbe vonták. És amikor a szívükre hat, akkor szeretettel egy kérdéssel, amelyre csak egyetlen válasz lehet, hogyan kéne neked még bármi ajánlás, Pál apostol, hiszen te hoztad közénk az evangéliumot. És használja ezt a levélképet, tovább fejlesztve az apostol így, a mi levelünk ti vagytok, korintusiak. Hát lehet-e jobb ajánló levél, mint az, aki a bizonyság tételünk nyomán Krisztushoz tért, Krisztus gyermeke megváltotta lett. Testvéreim, a mi mai életünkben sem kell semmilyen más ajánlás, mint hogy amikor bizonyságot teszel, egy szív megnyílik, és Jézushoz talál. Az a Jézushoz találó testvéred lesz a te legjobb ajánló leveled ezzel a képpel. De nézzétek, mit mond erről az ajánló levélről, hogy ti, ami szívünkbe írt levél vagytok. Ezt nem tintával írják már. Az apostol a szívében hordozta a korintusiakat. Ő akkor is szerette őket, amikor egyesek az ő apostolságát kétségbe vonták. Ő imádkozott értük, és hadd mondjam így, ezt a levelet egyébként, én így látom, ezt a levelet ezért írta meg, hogy helyreállítsa ő, akit egyébként megbántottak, az apostol és a korintusi gyülekezet közötti kapcsolatot. És az egész levél csodálatos érvről érvre haladással mind ezen munkálkodik. Ti az én szívemben vagytok, mondja a korintusiaknak. Ó, hadd fogadtassam be újból én is a ti szívetekbe. Nem kell a korintusiaknak semmilyen ajánlás Pál apostol mellett. A korintusiaknak el kellett csendesedniük, és azt kellett belátniuk, hogy ez a nagyon törékeny cserépedény, ez a külsőleg erőtelen, gúnyolható testű ember Pál apostol Krisztus szolgája volt, ő hozta közéjük az evangéliumot, nemhogy nekik kéne valamit még felmutatni, mint egy ajánlólevelet, az ő hitük, az ő Krisztushoz tért életük maga a legjobb ajánlólevél Pál apostol mellett. Igen, kettős egy igazság ez, testvéreim. Alázattal ezt mondja minden bizonyságtevő, kicsoda alkalmas erre. Én nem vagyok alkalmas, Isten tesz egyedül alkalmassá, de ő ennyire megáldja minden bizonyságtevőjét, hogy az a testvér, aki a te bizonyságtételed nyomán Krisztushoz tér, ő lesz a te bizonyságtételed mellett a legjobb tanúság, a legjobb ajánlólevél. És szól végül ez a felolvasott hosszabb szakasz, testvéreim, az új szövetség, az evangélium új szövetséget elhozó, életet adó erejéről. Nagyon szép ez a kép, és ezért választottam, hogy kétszer is ezt olvastam fel közöttetek. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Az ókorban, testvéreim, minden olvasó, minden ezt a levelet meghalló fül és szív azonnal értette, hogy itt egy a mózesi törvényekre való utalás történik, mert kicsivel később a nem kőtáblákra, hanem a szív hústábláira írás mindenkinek nyilvánvalóan az Ó szövetséget juttatta eszébe. Ez a szakasz, ez a vers számomra azt jelenti, testvéreim, hogy a betű önmagában nem elegendő. A pusztán leírt és visszaolvasott betű, még ha a szent írásban levő betű is, még okozhat halált. Csak ha az a lélek, aki ihlette engem is, a mai olvasóját megszólít, akkor lesz életet adóvá Istennek leírt igéje, a betű. Egyetlen példát hadd hozzak erre, a szombatnapról. Nyilvánvalóan benne van a negyedik parancsolatban, hogy semmi dolgot nem szabad azon tenni. És emlékszünk, ami Urunk Jézus betegeket gyógyított szombaton. És voltak, akik ezt rossz szemmel nézték, és magukban arra gondoltak, hogy vét, a törvény ellen vét, hiszen a betű megírta, semmi dolgot ne tégy azon a napon. És Jézus ugyanennek, ha szabad így mondanom, visszhangja ez a páli ige, mikor Jézus fölteszi a kérdést, hogy talán csak nem az ember van a szombatért, a szombat van az emberért. Ha az Úr valamit rendelt, az mind a mi javunkat kell szolgálja. Hát hadd kérdezzem így, kérdezett vissza Jézus, szabad-e jót tenni szombaton? Szabad-e életet menteni? Hát erre persze elhallgattak, erre nem volt vitapartner, aki válaszolt volna. Jézus már akkor is ezt üzente a szombatnapi gyógyítással. A betű megöl, ha önmagában, lélek nélkül alkalmazom. A lélek megelevenít, hogyha meglátom, hogy a gyógyításért, az életmentésért, az emberért van minden parancsolat. Igen, értünk, érted és értem van a szombat parancsa, mi az új szövetség népe, ezt a Jézus feltámadása miatt a hét első napján, vasárnap töltjük be, ez a mi Isten tiszteleti napunk, a mi nyugodalmi napunk, de természetesen hívő gyülekezet, ti mindnyájan tudjátok, ha egy szeretteteket vasárnap kell meglátogatni, vasárnap is elmentek hozzá. Mert a lélek világossá teszi bennetek és bennem is, hogy az emberért van minden, az életért, a szeretet gyakorlásáért. A betű, hadd egészítsem ki, önmagában, lélektelenül megöl. Isten igéje lélektől ihletett, hadd magyarázza nekünk ugyanaz a lélek, aki egykoron ihlette, és akkor majd világosan megmutatja, hogy lesz életté, életet adóvá, megelevenítő lélekké számunkra. Igen, az élet az e földön kiteljesedő, és a már itt kezdődő, a Krisztus országában folytatódó örök élet a lélek munkája. Benned és a te bizonyságtételed nyomán másokban is, ha kételj támad egy-egy íge szó szerinti elolvasásakor benned, hogy az mit jelent, tedd fel mindig ezt a kérdést. Hogyan munkálja a testvéred és a te életét és életedet? A lelket hívt segítségül, aki az írott ígét ihlette, hogy ma magyarázza, ma mutassa meg, hogy élő Krisztusod van, és akkor megelevenítő lélekké válik számodra. Így hoztam közétek ma, testvéreim, ezt az először is odahaza engem megszólító igét, amely azt üzente, hogy egyetlen egy evangélium van, és ez jó illat, de jaj, válasz kétféle lehet. Hadd tartozzam én veletek együtt az igen válaszolók közé, akiknek ez az élet illatja az életre. És ezzel a riasztó, sürgető felelősséggel szólítsd meg a környezetedben lévőket. Nem maradhatsz válasz nélkül, nem maradhatsz közömbös. Mondd ki az igent az evangéliumra, míg tart a ma, míg kimondhatod. De megtanított ez az ige arra is, hogy mennyire alázattal kell ezt az egy evangéliumot odavinnem mindenkihez. Én magamban erre nem volnék alkalmas. Krisztus tesz alkalmassá, hogy bizonyságot tehessek. Alázatra, magam megalázására indít, mindig csak így sóhajthatok fel, kicsoda alkalmas erre. De ami Urunk alkalmassá tesz, téged is, engem is, és más valakit is oda fogsz tudni vezetni hozzá, és az a más valaki lesz a te bizonyságtételedről a legjobb ajánló levél. És akkor, amikor kinyitjuk az írott igét, sohasem állunk meg a betűnél, hanem segítségül hívjuk a mi Urunk Jézus lelkét, mert a betű megöl, a lélek megelevenít. Ezt az életet adó lelket fogadja továbbra is, hétközi alkalmain, vasárnapi alkalmain, minden együttlétén ez a szeretet gyülekezet is. Így legyen. Amen. Fennállva, testvéreim, imádsággal válaszoljunk a mi Urunk igéjére, és majd az imádságunk, amelyet lelkipásztorként vezetek, után a mi úri imánkat együtt fogjuk elmondani. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, mindannyiunknak ez a kérdése, ó, kicsoda alkalmas erre, átérezzük a magunk kicsinyvoltát, és megköszönjük, hogy a te ígéd mégis azt üzeni, te jössz el az életünkbe, te teszel alkalmassá a bizonyságtételre, és tudjuk, hogy ennek a bizonyságtételnek nagyon sok formája lehet. Lehet egy-egy idézett bibliai mondat, lehet egy-egy csöndes, testvéri készszorítás, de lehet a mi életünk szeretetet gyakorló példája is. Ó, add, hogy a mi bizonyságtételünk nyomán mások is megismerjenek téged, mások is oda találjanak, igent mondva, a kegyelmet felajánló Krisztushoz. És add, hogy amikor igét felé hajolunk, mindig a lélek segítségül hívásával tegyük, mindig lássuk magunk előtt a szombatnapon gyógyító Jézust. Add ezt a mi életünket megtartó, e földön és az örökké valóságban az örök életre éltető igédet, lelkedet, mindannyiunknak. Újra kérünk, Urunk, legyen ez a te evangéliumod vigasztaló ige gyászolóknak, gyógyító betegeknek, erőt adó terheket hordozóknak, és legyen kapcsolatokat helyreállító, ahogy egykor a korintusiak és Pál között is helyreállította a szeretet közösséget. Add a mi szívünkbe az egyetlen, boldogító, örök evangéliumot. Hallgass meg, Urunk, amikor minden fohászunkat Jézus szavaiból egybe foglaljuk így: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást, ami Urunk Jézus szavával nagyobb boldogság adni, mint kapni. Fogadjátok a mi Urunk Istenünk áldását, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és Szent Lelkének közössége legyen mindnyájan mi vélünk, és minden szerettünkkel. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket, amint lelkipásztoraink, gondnok úr szeretettel előkészítették számunkra, és még a hirdetések előtt az ő kérésükre, az elnökség kérésére, a család nevében is szeretettel megköszönöm a gyülekezetnek azt a sok szeretetet és együttérzést és imádságot, amit drága apósom, Hegedűs Loránd püspök úr elvesztése felett jeleztek felénk, és tudom, hogy ezt a gyülekezetet ő is nagyon szerette, és egy gyülekezet is őt, és így is a gyülekezet lelki pásztorának és gondnokának is köszönöm a több évtizedes, hűséges, harcostársi segítséget, ha fogalmazhatok így, és főgondnok úrnak különösen is a legmagasabb tisztségben az egyház kerület élén, hogy püspök úrnak társa volt. Köszönöm a gyülekezet szeretetét, és egyben hirdetem, amit az előző vasárnap még nem volt meg az időpont, nem hallhatott a gyülekezet, hogyha valaki el tud jönni, rá tudja szánni az időt, szeretettel várjuk a temetés alkalmát. A temetésre február 16-án, ez egy szombati nap lesz, 16-án szombaton délután 1 órakor kerül sor a Fiumei úti úgynevezett nemzeti sírkertben. A testvérek bizonyára ismerik, ez a keleti pályaudvartól úgy oldal irányba a 8. kerületben van, a Fiumei úti sírkert, ez a neve. A ravatalozó elég mélyen bent van ebben a temetőben, nem a bejáratnál, és a ravatalozóban a család ezt jelzi, emberileg lehet, hogy elég sokan eljönnek, hogy 12 órától már le lehet lóni a tisztességet a koporsó mellett, és 13 órakor, 1 órakor kezdődik maga a temetés. 16-án szombaton. Hirdetem a testvéreknek, hogy a Reformátusok lapja és az iratterjesztés termékei az iratterjesztésben kaphatók. A Reformátusok lapjával kapcsolatban azt is külön megemlítjük, hogy a közelmúltól indulóan heti tévéújság, tévérádió műsor is van az újság mellékleteként. Sok felé hallom, hogy tényleg a családokban az is egy szempont, hogy az ember viszonylag olcsón, nem kell külön akkor tévéújságot venni, ez a Reflap mellékleteként megtalálható. És ez egy olyan szellemű, így mondom, rádió tévé műsor, amely azokra a műsorokra hívja fel a figyelmet, amelyek az erkölcsi, etikai érzékünk szerint is fontosabbak. Így ajánlom a Reformátusok lapját a mellékletével együtt a gyülekezet figyelmébe. Hirdetem a gyülekezet további heti alkalmait. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra lesz. Kedden délután 6 órakor a férfiak bibliaórája. Szerdán este 7 órakor lesz a kóruspróba. Csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz bibliaóra, csütörtökön este 6-kor ifjúsági óra, pénteken 5-től a mini ifinek lesz bibliaórája, és pénteken 6-tól a nagy ifinek lesz bibliaórája. Nyomatékkal hirdetjük a konfirmációt, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a konfirmációs alkalom, de azt is, hogy kérjük, hogy a konfirmációra a lelkészi hivatalban továbbra is jelentkezzenek, be lehet még kapcsolódni. Maga az alkalom tehát szombat délelőtt 10 órakor lesz a konfirmációs előkészítő. A ránk következő vasárnap úrnapján a szokott rendben délelőtt 10 órakor lesz istentisztelet, és vele egy időben 10 órakor gyermek istentisztelet is. Majd a jövő vasárnap az istentisztelet után 11:30-kor is lesz kóruspróba. Hirdetem, hogy a jövő vasárnapi istentisztelet után a lelkipásztorunk szülői megbeszélést szeretne tartani a konfirmandus szülőknek, tehát nem csak a szombat 10 órás konfirmációs alkalmat hirdetem, hanem külön azt is, hogy a vasárnapi istentisztelet után a konfirmandusok szülei maradjanak itt lelkipásztorunkkal a jövő vasárnapi istentisztelet után. És hirdetjük a gyülekezet közösségében is, hogy van friss gyász. Elhunyt özvegy Szabó Józsefné, 89 éves korában elhunyt testvérünk szeretteinek, gyászolóinak, presbitérium lelkipásztorunk nevében, magam nevében is, Istenünk, az egyörök evangélium vigasztalását kívánjuk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző, vezérlő pásztora. Énekeljük testvéreim záró énekünket, a 274. dicséretünket, és ezt énekeljük el mind a 4 versével elejétől végig. 274. dicséretünket elejétől végig énekeljük el, az első vers így kezdődik, ki Istenének átad mindent. Azután szokott rendünkben népünkért imádkozva nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt is elénekeljük. 274. dicséretünket elejétől végig énekeljük.